Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlan piacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt évtizedekben világszerte nőtt a családi házakra szerelt napelemes rendszerek száma, és Magyarországon is nem kis részben az állami támogatásnak, valamint az egyre alacsonyabb árnak köszönhetően egyre több családi ház tetején bukkannak fel a napelemek, de a háztulajdonosok mellett egyre több vállalat tér át a fosszilis energiáról a megújuló energiák használatára. A mai műsorban szó lesz a napenergia hasznosításának egy újszerű lehetőségéről is, de előtte az ingatlan vásárlásnál az elhelyezkedés, az ár és a szobaszám mellett különös tekintettel figyelembe vett paraméterről, a kilátásról ejtünk szót, illetve annak árfelhajtó hatásáról. Kérem, tartsanak velem!
A szakértő válaszol.
Tehát, mint azt az imént jeleztem, először arról lesz szó, hogy mennyire fontos szempont az ingatlanvásárlóknál a leendő lakás ablakából vagy a teraszról elénk táruló látvány, és mennyire forintosítható ez a látvány, vagyis a panoráma. És akivel erről beszélgetünk, itt van a vonalban Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív igazgatója. Szervusz, Frici!
Szia, Laci, köszöntöm a hallgatókat!
Na hát, akkor először ezt a különös fogalmat, a panorámát tisztázzuk, mert nekem az a tapasztalatom, hogy mindenki mást ért ez alatt, és mikor legutóbb ingatlant kerestem, hát a panoráma alatt sokszor egy halomfát értettek, hogy persze szép zöld volt, de hát az mégiscsak egy halomfa, és nem panoráma. Szóval ingatlan szakmai szemmel mit nevezünk panorámának?
Igen, hát valóban a panorámának a meghatározása az nincsen igazából kőbevésve, és eléggé eltérően értékelik a panorámát az eladók és a vevők is. Panorámának általában azt nevezzük, amikor egy természeti környezetre, illetve egy vonzó városi képre zavartalan és örök kilátás nyílik. Ezt nevezzük panorámának. Ahogy a felvezetésben is mondtad, a panorámának ugye van egy fontos szempontja, hogy gyakorol-e az árra hatást. Ilyen szempontból a panorámákat két nagy csoportba tudjuk sorolni. Vannak olyan panorámák, amelyeknek a megléte az többletet ad, és értéknövelő tényező az ingatlanoknál, és van olyan, amelyek sajnos nem.
Ez izgalmasan hangzik, hogy van olyan panoráma, ami nem gyakorol hatást az árra, de milyen az a panoráma, ami befolyásolja, sőt, sokszor jelentősen befolyásolja az árat?
Hát az a panoráma, ami jelentősen befolyásolja az árat, hogyha mondjuk Budapestről beszélünk, akkor az a panoráma, amely zavartalan kilátást biztosít, mondjuk a Dunára, vagy bármelyik világörökségi részre, illetve Budapest kiemelt turisztikai részére. A legdrágább panoráma Budapesten jelen pillanatban az a budai várnegyedre és a környezetére néző panoráma. Ilyen kilátást biztosít például a pesti oldalon, a Belgrád rakparton lévő és az összes rakparton lévő ingatlan, amely a budai várra zavartalan kilátást biztosít.
Én ugye azt gondoltam, hogy egyébként Budáról Pestre nézve is elég szép panoráma tárul az ember szem elé. Itt már eleve be van árazva a panoráma, és hogyha abban a házban a másik irányba nézünk, akkor ott az akár felezheti is a négyzetméter alatt, vagy ekkora különbség azért nincs.
Hát pont erre gondoltam én is, és azért hoztam példának a Belgrád rakpartot, hogyha a Belgrád rakpartnak a dunai panorámás oldalát tekintjük, ott egy ingatlannak az ára akár 30-40%-kal is magasabb lehet, mint a másik oldalon lévő ingatlan, amely ugye nem egy budai panorámát, hanem egy teljesen szokványos városi panorámát mutat, ha egyáltalán ugye beszélhetünk a másik oldalon panorámáról. Tehát a pesti rakparton lévő ingatlanoknál beszélhetünk arról, hogy mondjuk akár 30-40%-os felárral is számolhatunk a panorámát illetően. A budai oldalnak a panorámája valóban nagyon attraktív és nagyon vonzó a pesti oldalra nézve, azonban ugye ott a budai ingatlanoknál nagyon-nagyon sok ingatlanra ez elmondható, míg a pesti oldalon nem mondható el ennyi ingatlanról, hogy panorámás lenne, ezért a pesti oldalon inkább kimagaslónak számít egy-egy panoráma. Kiemelt területek közé tartozik még például a Andrássy út és annak a látképe, illetve mondjuk a Szabadság tér, vagy pedig a Vörösmarty tér. Ezeknél az ingatlanoknál, ahol nagyon szép városi panorámát találunk, akár 30%-kal is drágább lehet a környéken lévő, ilyen panorámával nem rendelkező lakásokhoz képest a négyzetméter ár.
Tehát akkor önmagában az is lehet egy panoráma, hogyha egy szép térre néz a teraszon mondjuk, vagy az erkélyen.
abban az esetben, hogyha ez mondjuk a világörökségnek a része, vagy Budapestnek egy kiemelt turisztikai központja, abban az esetben igen, abban az esetben viszont, hogyha ez csak egy sima átlagos tér, akkor nem beszélhetünk panorámás kilátásról, inkább ezt utcai, vagy akár parkra néző kilátásnak szoktuk nevezni.
Viszont az árban azért megjelenik valószínű, hogy nem egy tűzfalra néz mondjuk az erkélyen, vagy egy másik erkélyre.
Abban az esetben, hogyha mondjuk ez egy ilyen szokványos, budapesti, átlagos kilátás, abban az esetben szerintem ennek, hogyha ha legalábbis arra gondolok, amire te, abban az esetben szerintem ennek nagyon árfelhajtó ereje nincsen.
De mondjuk esetleg az alkú mértékét csökkentheti azért mindenképpen.
Inkább annak az esélyét növeli, hogy ezeket az ingatlanokat gyorsabban is jobban el lehet adni, mint azokat a társaikat, amelyek nem rendelkeznek ilyen kilátással.
Ugye ez az egyik panoráma, ami nem emel az áron, hogyha igen, tulajdonképpen csak egy szokványos parkra vagy zöldre nézünk, bár mindenképpen igen, kellemes látvány. Van még olyan panorámának nevezhető kilátás, ami még akár ronthat is az áron, de semmiképpen nem emeli?
Hát van ilyen panoráma is, bizony jól mondod. Ilyen panoráma lehet például Budapestnek mondjuk a külvárosában, hogyha mondjuk legfelül van az ingatlan, legfelső emeleteken, emeletek nagyon szép lenne a kilátás, azonban a kilátás inkább mondjuk egy ipari környezet, vagy esetleg gyárkéményre, vagy esetleg, ahogy az előbb mondta, a tűzfalra néz, vagy például vágányokra. Hogyha ezekre néz az ingatlan, még akkor is, hogy a zavartalan a kilátás, ezeknek nincsen egyébként árfelhajtó ereje. Továbbá azoknak az ingatlanoknak sincs mondjuk plusz hozzáadott értéke, ahol a kilátás úgynevezett kémény panorámát biztosít, ami azt jelenti, hogy ha onnan kitekintünk, akkor a házak tetejét és a kéményeket láthatjuk, és távolban igazából semmi érdekes, semmi izgalmas nincsen, ebben az esetben sem beszélhetünk olyan panorámáról, hogy megnöveli az árat.
Bár egyébként láttam már olyan hirdetést, hogy azt írta, hogy a budai hegyekre panorámás, és hát kiderült, hogy így panorámás a budai hegyekre, hogy átnézünk több száz épület tetején, és akkor a távolban feltűnnek a budai hegyek. Van még egy kicsi időnk, én azt gondolom, hogy beszéljünk egy másik témáról is, hiszen talán az egyik legfontosabb kérdés az, hogy hány helyiség van egy lakásban, és mekkora alapterület. A panelépítések utolsó időszakában nagyon élhető panellakásokat építettek, tehát így a 80-as években Budapesten, és például az óbudai lakótelepen 66 és 75 négyzetméteres 1 plusz 3 félszobás lakások vásárolhatók, tehát majdnem ugyanakkorák, de mégsem ugyanakkorák. Ez mennyire számít egyébként a vevőknek, hogy látjátok?
Hát, ugye általában a vevőink 3-4 fontos szempontot is meg szoktak fogalmazni ingatlan vásárlás előtt, és azt látjuk, hogy a szobaszám, vagyis a megfelelő élettér számukra ez az egyik legkritikusabb, amiből nagyon-nagyon nehezen tudnak engedni. Ugye nem mindegy, hogy a vevők milyen élethelyzetben vannak, milyen élethelyzetre keresnek megoldást, hogyha valaki egyedül él, esetleg párban, de még gyerek nélkül, vagy esetleg mondjuk egy gyerekkel, vagy egy nagyobb család költözik, akkor ugye azt szokták figyelembe venni, hogy jelen élethelyzetben hány szobára, hány élettérre van szükségük, meghatározzák a minimumokat, és ezekből szinte én azt mondom, hogy kivétel nélkül nagyon nehezen tudnak engedni. Engedni csak és kizárólag akkor lehet, hogyha az ingatlannak mondjuk a kialakítása olyan, hogy viszonylag kisebb befektetéssel mondjuk kialakítható, mert mondjuk létrehozható még egy plusz szoba, ebben az esetben talán hajlandóan engedni a szobaszámból, de azt mondjuk, hogy ez az egyik sarkalatos pontja az ingatlan vásárlásnak.
És ebben a speciális helyzetben akkor a négyzetméterből azt tapasztaljátok, hogy akár engednek is a családok, tehát ugyanannyi helyisége van a lakásnak, de majdnem 10 négyzetméterrel kevesebb a lakás.
Igen, azt tapasztaljuk, hogy négyzetméter kevésbé fontos, mint önmagában az élettér. Mert az fontosabb, hogy mondjuk a két gyerekünknek, főleg, hogyha mondjuk külön neműek, külön szobája legyen, ez mondjuk fontosabb szempont, mint hogy a gyerekszoba az most 9 négyzetméter, vagy 6. Azt mondják ugye, hogy 6 négyzetméteren megpróbálják megoldani, hogy mondjuk a gyerek szoba elhelyezhető legyen, de hogyha eleve egy szobában kevesebb van, akkor a két külön nemű, mondjuk a pubertás korban lévő gyereket viszont nem akarják összezárni.
Igen, és akkor van itt még valami, nagyon sokszor lehet olvasni, hogy gyönyörű nagy lakás, két szobás, de 100 négyzetméter. Akkor ez leginkább visszatartó erő azok számára, akik mondjuk sokan költöznének.
Hát Tehát így van, ezeket a lakásokat általában nehezebben tudjuk eladni. Nagyon jó példát mondtál, de találkoztunk már olyan, hogy 50 négyzetméteren egy szoba. Itt nyilván azt kell megvizsgálni, hogy a lakás alakítható-e, hogyha nem alakítható, akkor több időbe fog telni megkeresni, nehezebben fogjuk megtalálni azt az érdeklődőt, aki hajlandó megfizetni a nagyobb területből akadó többletköltséget és szükséges számára a nagyobb élettér.
Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív igazgatója, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tehát máskor is.
Én köszönöm a lehetőséget.
Tippek, trükkök, praktikus tanácsok.
A következő percekben innovatív térkőburkolatokról lesz szó, pontosabban a Platio Solar napelemes térkövéről, és akivel erről beszélgetek, az a Platio Solar ügyvezetője, Sebők András, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjünk talán azzal, hogy a térkő burkolatnak miért kell napelemesnek lenni, mennyire tud ez valódi energiát termelni?
Mi úgy gondoltuk, hogy a tetőkre szerelhető napelem paneleknek van egy limitje, hogy mennyit lehet felrakni a tetőkre, és sokkal nagyobb felületek vannak, amin járunk, amin közlekedünk, hogyha ott is energiát tudunk termelni, ezzel nyilván jelentősen lehet azt a kapacitást kihasználni, ami rendelkezésre áll a környezetünkben. Maga ez a napelemes térkő, ez nagyon hasonló hatékonysága, hatásfokkal termel energiát, mint a tetőre szerelt. Teljesen ugyanolyan napelem cellák vannak benne, de itt a moduláris összeállításból, építésből adódóan egy edzett üveg fedi, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy ez járható, közlekedhetünk rajta.
Tehát akkor tulajdonképpen ez egy csúszós térkő.
Nem csúszik, mert nyilván mindenféle szabványoknak meg kell felelni, és az egyik szabvány az az, hogy milyen csúszási együtthatója van, hogy ne csúszanak el rajta, akik közlekednek, tehát egy olyan kialakítás van a felületnek, ami gátolja a csúszást még vizes környezetben is.
Na most ugye, mondjuk, ha egy járdát rakok én végig egy ilyen térkővel, nekem mindjárt az jut eszembe, hogy ott a környékben fák vannak, bokrok vannak, és általában ami nem van a földön, az kerül először árnyékba. Ugye a háztetőkre azért szokták föltenni a napelemet, mert vélhetően az fölötte van egy csomó olyan árnyékadó dolognak, ami ugye a napfényt elfogná előlük. Ez mennyivel rontja ennek a történetnek a hatékonyságát?
Nyilván ez egy nagyon jogos észrevétel, tehát alapvetően benapozott területen ajánlott a telepítés, hiszen árnyékban nem tud termelni elektromos energiát a térkő, tehát kimondottan azt ajánljuk, hogy olyan területeket találni, kocsibehajtók, járdák, közterek, épületeknek tetőterasszai, épületterasszok, ahol magas a napsütéses órák száma.
Mióta létezik ez a térkő, mióta lehet ezzel találkozni bárhol is?
Hát a termék 2017-ben készült el a prototípusa az alapítók által, a további fejlesztéseken keresztül 2019-től indult el az értékesítés, és igazából azért azt lehet mondani, hogy a tavalyi évben készült el egy olyan termékcsalád, ami már megkapta a CE minősítést, különböző egyéb szabványokat, és teljes körűen értékesíthető Európában és a világ különböző részén, úgyhogy most már közel 37 országban értékesítjük a terméket. Nyilván a cég és a termék is egy új keletű, úgyhogy most van egy felfutás alatt.
És egyébként mennyire számít ez mondjuk konkurenciának a hagyományos, mondjuk tetőre helyezhető napelem parkoknak, vagy ennek nem is ez a célja, hanem esetleg mondjuk olyan parkokba, ahol egyébként nagyon nehezen elérhető a hálózat, ott mondjuk egy ilyen nappali töltéssel biztosítja az éjszakai világítást.
Igen, ez nagyon jó észrevétel, tehát alapvetően a cél nem az, hogy direkt versenyezünk a tetőre szerelt napelem panelekkel, hanem kihasználni azokat a megoldási igényeket, mikromobilitása, ahogy említette ön is, a parkokban most dolgozunk projekteken, hogy roller, bicikli törtő állomás létrehozása, és ugye a városokban, de akár egy otthonban is a kertben egy áram elvezetése egy adott helyre, azért az általában elég komoly munkával jár meg pénzköltéssel is, itt ezzel gyakorlatilag ezt tudjuk elkerülni, hogy a hálózattól függetlenül tudunk energiát termelni. Nyilván ez az egész rendszer csatlakoztatható a hálózathoz is, hasonló módon, mint a tetőre szerelt napelempanelek, de alapvetően nem feltétlenül ez a fő irány.
Na most ugye, mivel térkőről van szó, a takarékos építető fejében megfordulhat az, hogy two in one, tehát hogy nagyjából abból a költségből megoldható-e, mintha térköveznék, mert ha igen, vagy ha nem szignifikáns, vagy nem jelentős a különbség, akkor azért az ember elgondolkodik rajta, hogy miért ne.
Igen, hát alapvetően egy új telepítésnél ez egy jelentős szempont, hogy ki lehet váltani egy térkövet, ami szinte nem olcsó, de azért az ára azért még egyelőre lényegesen felette van, mint egy normál térkőnek. Azonban nyilván, hogyha a vállalat felfutása azokon a tervek szerint alakul, akkor mindenképpen cél a termék árának a csökkentése a nagyobb gyártási teljesítmény mellett, és azt gondoljuk, hogy egy másfél-két éven belül reálisan közelíthet ahhoz az árszinthez a termék ára, ahol helyettesíti a térkövet, ott nyilvánvalóan nem költséget tud megspórolni a befektető, aki lerakja a térkövet, és akkor a áramtermelésen keresztül pedig ugye energiát tud termelni. Nem kell említeni az emelkedő energiaárakat, tehát a megtérülést ezt mind támogatja.
Na és hát a lényegről nem beszéltünk még, hogy miből készülnek ezek a térkövek. Valami különleges eljárás kell hozzá, vagy valami különleges anyag, vagy pedig viszonylag egyszerű anyagokból össze tudják állítani, és ezáltal mondjuk hosszú távon fenntartható is.
Igen, ez a plátió térkőnek a talapzata, ami tartja az egész szerkezetet, az újrahasznosított műanyagból készült, tehát a termék az nem csak energiát termel, hanem műanyag hulladékot, akár elég rossz minőségű műanyag hulladékot, ahol máshol nem lehet felhasználni, azt hasznosítunk újra, egy speciális receptúra alapján készül, homok és egyéb anyagok hozzáadásával, tehát nagyon jó a képessége, hasonló, mint egy beton, olyan kemény, és erre van ráépítve az üvegre rászerelt napelem cellával együtt a felső rész, és akkor nyilván ezen belül mennek a vezetékezések, és akkor gyakorlatilag így épül fel a termék. Tehát az innováció az két dolgon keresztül valósul meg, az egyik az az, hogy egy olyan anyag került létrehozásra, ami gyakorlatilag tartja a napelemcellát és az üveget, a másik pedig maga a napelem térkő, ami áramtermelésre, energiatermelésre alkalmas.
Azt számolták-e, hogy hány négyzetmétert kell ebből lerakni, milyen területre, hogy mondjuk akár egyfajta megtérülés is számolható legyen?
Hát mi azt szoktunk mondani, hogy 25-30 négyzetméter az gyakorlatilag egy kisebb családi háznak az áramellátását tudja biztosítani. Nyilván nem a fűtését, hanem a általános áramellátását a különböző fogyasztók, amik megjelennek egy lakóépületben. Nyilván ez abban az időszakban, amikor a napos időszak jellemzően tavasztól őszig, télen erre nem alkalmas, de a tavasz őszi időszakban gyakorlatilag el tudja látni egy ilyen 80-100 négyzetméteres háznak az áramfogyasztását.
Egyébként gondolom akkor csatlakoztatható akkumulátorokra is, vagy akkumulátorra is, és akkor így módon akár egy kertben megoldható vele az éjszakai világítás, vagy a szalet világítása.
Így van. Tehát akkumulátorhoz csatlakoztatható, ugye akkor nyilván nem kapcsolódunk rá hálózatra, de a rendszer, megvannak a különböző adapterek és inverterek, amivel a közönséges hálózathoz is csatlakoztatható, és akkor arra töltünk rá, vagy nyilván amikor nincs elég áramtermelés, akkor onnan használjuk az energiaforrást.
Na és akkor végezetül még annyit, hogy mennyire bonyolult ennek az engedélyeztetése. Most arra gondolok, hogy mondjuk van már egy meglévő tetőre szerelt napelemrendszerem, és mondjuk jó nagy kertem van, szeretnék egy kis kerti utat, meg egy kis ilyen grillező sarkot, amit azt gondolom, hogy nagyszerűen körbe lehetne rakni ezzel a kővel, és napközben ez is termelhetne valamennyi áramot. Ezt, ha rá akarom kötni a már meglévő rendszerre, ez mennyire bonyolítja meg ezt, akár az áramszolgáltató felé való szerződést, akár bármi mást?
Hát egy hasonló folyamaton kell végigmenni, mint a tetőre szerelt engedélyezési folyamat, ugye az áramszolgáltatóval szerződéskötés, megfelelő sztenderdek szerinti termékek vannak, tehát ismert a szolgáltatók felé. Ez beletelik nyilván egy másfél hónapos folyamatba. Tehát mi ezért ajánljuk általában arra, hogy valahol off-grid, tehát a hálózattól független felhasználások a legegyszerűbbek, mert ugye nincs ez a folyamat, és bizonyos befektetéseket is meg lehet spórolni. Talán megemlítenék egy új megoldást, amiben a napelemes térkövünket csatlakoztatjuk a automata fűnyírókhoz, és gyakorlatilag 2-3 négyzetméter térkővel lehet táplálni a fűnyírót, ami mondjuk tavasztól őszig fűnyírást megoldja. Ez egy új szabadalmi irány, új termékfejlesztési irány, amiben most már teszt projektek készültek, és nagyon reméljük, hogy hamarosan megjelenhet a kereskedelmi forgalomban is egy ilyen kapcsolt megoldás.
Sebők András, a Plátió Solar ügyvezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Én is köszönöm, és további szép napot.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.